Jó estét kívánok mindenkinek, örömmel köszöntöm Önöket. Milyen szép napunk volt ma. Itt is sütött a nap ma, vagy nem? Igen. És otthon vagyunk, a gyerekek nem mennek óvodába, iskolába. Szerencsére Németországban most szünet van, és úgy nézték, hogy a többiek itt Magyarországon viszont mennek óvodába, iskolába. És mondom, nem akartok elmenni? Szeretnék úgy a barátokkal találkozni. Fiam azt mondja, á, nem, se. Megyek ki biciklizni. Úgyhogy kiment, és délőtt egész nap kim volt udvaron. Jó esőérzés ilyenkor az, hogy tényleg ilyen jó süt a nap. Közben volt egy pár telefonhívásom, többek között Németországból is egyik kérdező, hogy hát milyen idő van nálatok? Mondom, süt a nap és meleg van. Azt mondja, hogy hát a irigységtől megpukkanunk itt, azt mondja. Hűvös van, fúj a szél, esőre fordul az időjárás, hát milyen jó lenne itt is egy kis meleg még. Úgyhogy jó az ilyenkor ősszel, amikor így ránk köszönt egy picit a vénasszonyok nyara. Mai este egy nagyon jó meleg helyszínre látogatunk el, ez Damaszkus városa, Szíriában van Damaszkus, és megismerkedünk nem csak a város történelmével, hanem Pál apostol életével is. Mielőtt rátérnék, egy pár szót hadd mondjak az optimizmusról, hogy milyen fontos szerepet játszik az az életünkben. Tavaly októberben egy meghívást kaptam, ugye egy médiának is dolgoztam Magyarországon, az újpesti televízió jött ki, és egy felvételt szerettek volna készíteni egy 104 éves nénivel. Jól ismerik a nénit, az egyik gyülekezetünk tagja, Boda mamának hívják. És megkértek, hogy mivel én is médiának dolgozom, hogy készítsünk egy riportot Boda mamával, hogy a helyi tévé le tudja adni, hogy a 104 év az nagyon szép idő. És amikor kimentem, hát Boda mamát majdnem minden évben láttam korábban, és amikor megláttam, láttam, hogy most egy picit, mintha gyengébb lenne, mint szokott. Ott ült az első sorban a széken, egy összetöpörödött kis nénit kell elképzelni, ilyen magas, akkor is, amikor úgy kihúzza magát, és akkor ott ül az első sorban, így magába roskadva egy picit, odalépek hozzá, és mondom neki, hogy jó hangos, hogy Boda mama, itt a televízió, és szeretnének riportot készíteni. Ha kérdezek valamit, akkor hallja-e, amit kérdezek, tud-e válaszolni? Felnéz, azt mondja, édes fiam, ha a lábam is úgy járna, mint a szám, meg a nyelvem, azt mondja, gyalog jöttem volna. És akkor kivonult a televízió, kamerával, riporter, minden, és hát én voltam a kérdező, és ott beszélgettünk, és mondom, hát hogy élte meg az évszázad, tehát a világ történelem legnehezebb évszázadát élte át? Első világháború, második világháború, mi volt előtte, közötte, utána, ez tragédia. Hány rendszerváltást élt át? És mondom neki, hogy Boda mamát, volt, hogy nagyon nehéz volt. És mondja, hát volt. Kérdezem tőle, hogy miket élt át, és hogy dolgozta ezt fel. Azt mondja, és sose féltem én senkitől, mondja a kis néni. Amikor jöttek az ávósok, ugye lesöpörték a padlást akkoriban, aki akkor élt, emlékszik rá. Szóval odaálltam az ajtóba, amikor jöttek, csípőre tettem a kezem, és azt mondtam, hogy én sem vagyok ám akárki. Hogy aki ismer, hogy mi volt abban a korban, azt tudja, hogy mit jelentett ez? Úgyhogy, és kérdezem, hogy Boda mama, hát ez fantasztikus. 104 év. Ilyen nehéz, viszontagságos időkben. Mi adott neked erőt a 104 évben? Nem szólt egy szót sem, csak az ujját mutatta fölfelé. A jó Isten. Úgyhogy érdekes volt úgy látni, hogy nagyon nehéz időszakokat élt meg, aztán mindig ott érezte az életében Isten jelenlétét, és ez erőt adott neki. Egy fantasztikus, optimista hölgy volt. Sajnos most az elmúlt három hónapban kaptam a hírt, tehát három hónappal ezelőtt, hogy elhunyt Boda mama. Nincs már közöttünk. De le kellett állni időnként a forgatással, azért, mert néha megszólalt, mondott valamit, és a nevetéstől nem tudtunk forgatni. A kamerásnak remegett a keze a kamerán. Így élte meg a 104 évet, és a 104. évében is még hogy tekintett előre, mint aki előtt ott az élet. Úgy nézett előre, mert tudta, hogy előtte ott az élet. Milyen fontos szerepet játszik az életünkben az optimizmus? Az, hogy a legnehezebb időszakban is, most nincs is AVH, meg AVO, meg ki tudja, fehér terror, fekete terror, valamiféle van biztos néha, hogy a szomszéd terrorja, meg munkahelyi terror, vagy ki tudja, hogy mi. De más az életünk, mint akkor, nem? Tehát van mindenkinek kenyere, vize? Nem. Akkor arról volt szó, hogy van egyáltalán mit enni? Ma van. Mégis azt látjuk, most még, hát bízunk benne, hogy nem, még van. Tegnap is volt, jól lakott ma mindenki? Nem. volt elég ennivaló, mégis azt látjuk, hogy ma az átlag magyar embert emészti a kilátástalanság, a problémák, a nehézségeknek a gyötrése, nem? Hogy előre nézünk, mit látunk, magunkba nézünk, mit látunk, körülöttünk szétnézünk, mit látunk, újságot menne is olvassunk. Ugye mondjuk nekem most jó híreket hozott az újság, ugye azt mondták, az euró árfolyam az felment, az nekem jó, az itteneknek kevésbé. De ha nézzük a gazdasági helyzetet, akkor hát nem sok derűlátásra ad okot. És az átlag magyar, mint egyszer mondtam, hát az az ember, aki az ementális agyban is mit lát, ugye csak a lyukat látja. Úgyhogy azt gondolom, a ma esti téma az egyik legfontosabb témakör a magyaroknak és nekünk is. Mi a derűs élet forrása, az optimizmus forrása? Ugyanis, ha valamikor szükség volt erre, akkor ma egészen biztosan, hogy szükség van. Olyan korban élünk, amikor, hát hogyha a távolabbi jövőben megpróbálunk tekinteni, akkor maguk a tudósok világosítanak fel bennünket, hogy olyan nincs távolabbi jövő. Beszélnek a Föld végleges pusztulásáról, gazdasági katasztrófákról, beszélgettünk egyszer szakemberekkel, gazdasági szakemberrel is kérdeztük, hogy is van ez az a tőzsde probléma, hogy most az átlag magyar se tudja, hogy mi az a tőzsde, hogy mi folyik ott. És mondtuk, hogy hát mondja már magyarul, hogy mit jelent ez. És azt mondja, hogy a tőzsde egy olyan dolog, elmondja, hogy a gazdaság életben úgy vesz részt, hogy igazából nincs, aki irányítsa a tőzsdét. Van vezetője a tőzsdének, de az nem irányítja a tőzsdét, a gazdasági folyamatokat. De egyet tudni, hogyha New Yorkban a tőzsde összeomlik, akkor napok kérdése, és Magyarországon is összeomlik a tőzsde, és napok kérdése, és leállnak a kenyérgyárak, az üzemek, azt mondja, napok kérdése, és bezárnak a boltok. És csak a New York-i tőzsde omlott össze. És senki sem tudja irányítani ezt a folyamatot. Tehát vannak manipulációk, események, amelyek szerepet játszanak, de igazából nincs ura ennek a helyzetnek, és valahol ki van szolgáltatva az emberiség olyan folyamatoknak, amiket nem tudunk irányítani. Ezért azt mondják, hogy a gazdasági életünk is tulajdonképpen kártyavárként omolhat össze. Nem tudom, tudják, hogy az Egyesült Államok milyen gazdag vagy milyen szegény. Óriási tartozása van az Egyesült Államoknak. Épp ma olvastam egy cikket róla, hogy most már nem is mérhető számokban az adóssága az Egyesült Államoknak. Úgyhogy nem tudjuk, hogy most hogy is vagyunk, hogy is működünk az egész világ. Ugye beszélünk felmelegedésről, jövő problémákról, szociális krízisről, hogy aki most nyugdíjba ment, még tudja, hogy van nyugdíja. Ha én nyugdíjba megyek, nem tudom, miből lesz nyugdíjam addigra. Tehát nem csak én, hanem a többi generáció. Úgyhogy néha ránézek a gyerekeimre, és azon gondolkozok, hogy hát mi lesz velük, amikor majd ők 50-60 évesek lesznek. Hát hogy néz ki a világ? Majd akkor 50 év múlva. De nagyon nehéz így választ adni ezekre a kérdésekre, és ha ezeken komolyan elgondolkodunk, akkor hát nehéz optimistának lenni. De most, ha megnézzük Pál apostol életét, akkor látni fogjuk azt, hogy van egy olyan forrás az optimizmusnak, ami nem változik a gazdasági helyzet változásával, nem változik az egészségromlással, nem változik a környezet változásával, ami mindig állandó és elég erős ahhoz, hogy az embert győzelemhez segítse. Úgyhogy Pál apostol életével ismerkedjünk meg. Ő Tarzusban született, ez pedig Tarzus városa. Jártam ott ebben a városban, egy kisváros. Azt mondja az Apostolok cselekedetei című könyv, én zsidó ember vagyok, idézi Pál apostolt, születtem a szicíliai Tarzusban, fölneveltettem pedig ebben a városban, a Gamáliel lábánál, tanítottam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez. Úgyhogy Pál leírja saját maga, Lukácson keresztül, ugye Lukács örökítette meg, hogy ő itt született és itt nőtt fel, ebben a kisvárosban. Egy pár képet hozok, életképet Tarzus városáról. Néha úgy gondolkodunk a törökországi dolgokról, hogy hát ott káosz van, ez a keleti mentalitás, ez nem annyira jól rendszerezi az életet. De amikor kinéztem a piacra, akkor pont az ellenkezőjét láttam. Nézzék meg, hogy még az oliva bogyót is gulába rakják, de tovább megyünk, a krumplit is gulába rakják. Magyar piacon látott valaki már ilyet? Nem? Tovább, erre még nem is gondoltam, meg hamarabb is fogy lehet a piacon. Úgyhogy mintha versenyeznének egymással itt az árusok, hogy kinek a standja a szebb, lehet látni a paradicsom gúlába rakva, a cukkini gúlába rakva, Az ölbabot is nagyjából gúlába rakták, nem? Csak az nem igazodik annyira, a söprűt is gúlába rakják. Ugye, rendkívül szép, tehát lehet látni. A paradicsomot is, ezen a kocsin most képzeljék el, hogy jön egy bevő, és az alsót húzza ki. És ezt még tolják is, úgyhogy ez is itt van Törökországban. Hogy itt élt Pál apostol, itt nőtt fel, és van egy kút itt Damaszkus városában, vagy hogy Tarzus városában, ami Pál apostol kútja nevet viseli. Abban a korban is már létezett ez a kút, amikor Pál apostol itt élt, és itt a kútnál van egy emléktábla is, ami megemlékezik arra, hogy lehetséges, hogy a gyermek Pál ide járt vízért erre a kútra. Úgyhogy itt a kút maga, és itt pedig az a hely, ahol valószínű maga a kis Saulus is behajolt a kút fölé, kiúzta a vödröt és vitte haza a vizet, ugyanis ekkor ez mindenkinek a kötelezettsége volt, minden gyermeknek. Ugye a mai tarzusi gyermekek ott játszanak, ahol lehet, hogy Pál is játszott, ez akkori Saulus, itt ugrik a vízbe éppen, lehet látni, nem sikerült-e mindenkinek felfedezni, gyorsan fényképeztünk, úgyhogy azóta sem esett le, mármint a képen. Úgyhogy itt játszanak a gyerekek, és Pál is itt játszott, a kis Saulus. Itt élt azonban, volt valami, ami megváltoztatta az ő életét. Tudjuk jól azt, hogy valami több után vágyódott, és elindult, hogy elmenjen az akkori világ vallási és szellemi központjába, Jeruzsálembe. Tudjuk, hogy Jeruzsálemben volt a tanulásnak a helyszíne, nagyon sokan, akik jól tanultak, kerestek egy rabbit Jeruzsálemben, ugye ő is Gamáliel lábainál tanult, ő is nagy hangsúlyt fektetett a tanulásra. Elment Jeruzsálembe, hogy igazi jó képzést kapjon a legjobbaktól. Egy óriási tudásszomja volt Pálnak. Ez itt a damaszkuszi kapuja az ókori Jeruzsálemnek. Ez itt a Kardó utca, ami a régmúlt korokat idézi föl. És itt pedig a siratófal, ami feltehetőleg Pál korában is hasonlóan nézhetett ki. Ugye egyes vélemények szerint az eredeti fala a heródesi templomnak, a támfala, bár ezt már kétségbe vonják egyre többen, de mégis fennáll az esély annak, hogy ez valamikor így nézhetett ki. Ki tudja, hogy hol ünnepelte a kis Saulus a barmicvát, a felnőtté válást, a 13 éves korban avatják felnőtté a gyermekeket, itt éppen látunk a képen egy ilyet. Lehet látni azt, hogy a mai zsidók még követik a hagyományt, ugye a kezükön látják ezt a kötést, ezt a bőrszalagot, ami egy kis dobozkában végződik, a fejükön is ott van egy kis dobozka, nem tudom, az első lámpát le lehet esetleg kapcsolni, csak ez egy elsőt, hogy jobban ki lehessen venni a képet. Így jobb a kép? Jobb, ugye? Úgyhogy lekapcsoljuk a másik. Úgyhogy itt a fejükön, mi van ebben a kis dobozkában? Hát a törvény lényege, ugye? Ugye közd azt a te kezedre, a te homlokodra, szó szerint értelmezték, tedd az ajtófélfára, is oda tették. Ugye azért, hogy Isten törvényével állandó kapcsolatban legyenek, itt is lehet látni a fején. Ugye, ahogy olvassa az írásokat, lehet látni. Maga a kis Saulus is beállt itt a törvénytudók közé, és feltehetőleg szorgosan tanulmányozta az írásokat. Sikeres diák volt, ezt onnan tudjuk, hogy maga azt mondja, hogy hol is tanult ő, Saulus. Azt mondja, Gamáliel lábainál. És Gamálielről tudjuk azt, hogy amikor tanított, akkor maga köré gyűjtötte a diákokat, a tanítványokat öt körben. Öt körben ültek körülött a diákok, legkülső körben azok ültek, tehát legtávolabb Gamálieltől, akik okosan néztek ki a fejükből. Úgyhogy akik nem voltak annyira tehetségesek, utána ahogyan egyre tehetségesebb volt valaki, egyre bentebb ülhetett a belső körökben, de hogyha már értette, amiről szó van. Legbelső körben azok ülhettek, Gamáliel lábánál, a legbelső körben, azok ülhettek, akik nem csak, hogy értették, amit mond a mester, hanem azt úgy fel tudták dolgozni, hogy kérdéseikkel, megjegyzéseikkel, még a mestert is tovább gondolkodásra ösztönözték. Tehát lehetséges, hogy az utódja a mesternek azok közül került volna ki, akik ott a legbelső körben ültek. Hol élt maga Saulus? Vagy Pál? Vagy hol ült? Melyik körben? Az öt közül? Azt látjuk, hogy a legbelsőben, tehát egy rendkívül tehetséges diák lehetett. Ez azt jelenti, az akkori korban, itt nézem, hogy van-e egy biblia, és majd kérnék egy bibliát, azt jelenti az akkori korban, hogy gyakorlatilag Ezek a diákok kívülről tudhatták, ezek az írástudók kívülről tudták az Ószövetséget. Hogy mit is jelent ez, azt szeretném szemléltetni. Ugye ma is vannak még versenyek, néha televízióban is lehet mutatni, bár a magyar tévé mostanában nem mutatja, évekkel ezelőtt még mutatta ezeket a versenyeket, ahol a verseny lényege az, hogy ki ismeri jobban az Ószövetséget. Látott már valaki ilyen vetélkedőt? Az egy vetélkedő, hasonló a Legyen Ön is milliómoshoz. Annyi különbség, hogy itt azért sokkal jobban ismerik az írást, egy a tét. Ez az Ószövetség, amit az elején fogok. Gyakorlatilag úgy néz ki ez a vetélkedő, hogy a vetélkedő vezetője valahol kinyitja az Ószövetséget, és elkezdi olvasni, mint ahogy én. Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját. Tessék folytatni. Yeah. És nem az a kérdés, hogy tudja-e folytatni, hanem az a kérdés, hogy ki tudja hamarabb folytatni. Úgyhogy nem az, hogy tudja, mert mind tudja folytatni, ki tudja hamarabb. És utána azt kérdezi a versenyvezető, hogy és mi van előtte? És akkor azt is mondják. De most lehet olyan szakaszokat is idézni, mint Krónika könyvéből, hogyha idézek, ahol teszem fel, nemzetségi táblázat van, ezek Etám atyától valók, Jezreel, Isma, Ibdás, és ki volt az ő húga? Haslelponi. Ugye? És mondják. Tehát a verseny lényeg az kimondja hamarabb. Tehát gyakorlatilag kívülről tudják az Ószövetséget. Ugye ez egy hagyomány Izraelben, hogy nem mindig volt írásos hagyománya az Ószövetségnek. Hát hogyan tudták az írásokat akkor az emberek? Az, hogy kívülről megtanulták. Ezt folyamatosan ismételték, 6 éves kortól már ezt elkezdték a zsinagógában. Tehát feltehetőleg Pál apostol is kívülről tudta az egész Ószövetséget. Abban is gondolhatjuk, mert ahogy olvassuk az ő beszédeit, azt látjuk, hogy nem volt előtte jegyzet, nem volt kivetítő, nem volt számítógép, mégis fejből idézi nem csak a saját irodalmát, hanem ha Aténra gondolunk, akkor még az aténiak költőit is fejből idézte maga Pál, hogy rendkívül művelt ember volt. Úgyhogy ő egy tehetséges diák volt, aki buzgó volt az Istenhez. Képzettsége mai értelemben véve 4-5 diplomának felelhetne meg. Tehát Pál egy rendkívül intelligens, képzett emberként, ugye ott volt Jeruzsálemben, és hát mire elég a Biblia ismerete, a képzettség? Hát meglátjuk az ő életéből. Életének a következő szakasza az, amikor egyszer csak ott találjuk őt, hát nem a zsinagógában, hogy tanít, nem a templomban, hogy tanít, hanem hogy hol találjuk őt, Pál apostolt, vagy a Saulust, a kivégző osztagban. Ugye amikor a kereszténység elkezdett terjedni, akkor azt olvassuk, és kiűzvén a városon kívül, itt Istvánról van szó, megkövezik a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Tehát hol van itt Saulus, vagy a későbbi nevén Pál? A kivégző osztagban ő tartotta, vagy vigyázott a kivégzőknek a ruhájára, akik halálra kövezték az első keresztény vértanút. Ebből egy óriási tanulságot lehet levonni, az, hogy tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy az írásnak az ismerete, az még puszta ismerete, még nem elegendő egy normális keresztény optimista élethez. Mert hogyha az írás ismerete ide vezette magát Saulust is, akkor valami probléma van ezzel az akkori korabeli Saulussal. Bár ismerte az Ószövetséget, mégis nem ismerte fel a messiást, a megígérted, hiába voltak a proféciák, amiket olvasott, mégsem ismerte fel Jézus Krisztusban a messiást. Teljesen elvakult volt, egyszer már beszéltünk itt erről, tehát egyszerűen nem látta Jézusban meg azt a személyt, akiről az Ószövetség beszélt. És elkezdte üldözni ugye azokat, akik Jézushoz akartak tartozni. Ezen ugye elgondolkodom néha, hogy milyen gyakran van az, hogy keresztények is egymásnak esnek, nem arról híresek a keresztény felekezetek, hogy egymásról csak jókat mondanak, ugye? Nem tudom, önök hogy tapasztalták. Rendkívül szeretik egymást, bátorítják, hogy nyugodtan menjen el más rendezvényekre, és ott csak jót fog hallani. Ha az is keresztény, csak ezt szokták mondani? Nem. Ide gyere és sehova máshová. Erről van szó, ugye? Tehát valahol nagyon nagy ellenségeskedés van a keresztények között, ami elég szomorú, sőt, üldözik is egymást, tehát a valamelyik vallás nagyobb hatalomhoz jut, amire példa volt már bőven, gondoljunk csak a sötét középkorba, hogy mi történt, gondoljunk csak a reformáció, az ellenreformáció időszakára, hogy mi volt ott. Hát az írás ismerete, a vallásosságnak a látszata, az messze nem biztosítja azt, hogy valaki ténylegesen jó keresztény életet él. Lehetséges, hogy éppen kivégző osztagban dolgozik, mint ahogy Saulus is dolgozott. Úgyhogy nagyon fontos azt felismerni, hogy maga a Biblia ismerete az még messze nem elegendő ahhoz, hogy valaki jól éljen, attól még az ember gyilkolhat is. Valami többre van szükség, mint azt látjuk Saulusnál is. Neki is még valaminek történnie kellett ahhoz, hogy ő felismerje, hogy mi is a helyes életforma, a Jézusi életforma. Azt olvassuk utána, hogy Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz kére őtől a levelet Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Mit csinál itt Saulus? Elmegy a főpaphoz, felhatalmazást kér arra, hogy aki csak ezt a Jézust tiszteli és követi, azt fogságba tudja vetni. Mi volt a jellemző az ő lelki világára? Azt olvassuk, hogy nem optimista volt, abszolút, sőt, pessimista. Ezek az emberek veszélyeztetik az igaz hitet. Ő azt gondolta, az ő hit az igaz hit. Ezek az emberek veszélyeztetik, és fenyegetéstől és öldökléstől lihegve ment Jézus valós követői ellen. Úgyhogy ez egy tanulság, amit Pál életéből meg kell tanulni, szerintem a mai kor saulusainak is, meg teológusainak is, meg papjainak is, hogy önmagában az, hogy valaki Isten nevében valamiben hisz, még nem biztosítja azt, hogy ő tényleg a jó oldalon is áll. Úgyhogy mi a mércéje annak, hogy a jó oldalon is áll, vagy nem? Hát azt mindjárt látni fogjuk, hogy azt maga Isten dönti el. Az kevés, hogy az ember azt mondja magáról, hogy ő igaz, mint ahogy Saulus gondolta. A kérdés nem az, hogy mit mond magáról, hanem mit mond az Isten róla. Úgyhogy elindul Damaszkus városába, ez itt Damaszkus városa, egy fantasztikus város, Damaszkus városa. Lehet látni a képen is a legnagyobb oázis, nem csak ebben a térségben, hanem tudomásom szerint még az egész világot is, ha belevesszük, tehát az egyik legnagyobb, vagy pedig a legnagyobb oázis. Olyan szép volt ez az ókorban, hogy Mohamed a próféta, amikor ideérkezett a sivatagi zarándoklata után, megtagadta azt, hogy belépjen a városba. Azt mondta, hogy nem lép be, de olyan szép a város, hogyha bemegy a városba, akkor az el fogja venni az örömét a mennyország felett, a paradicsom felett. És nem akarta ezt az örömét elrontani. Hát azt mondja, akkor már nem is vágyódik a paradicsomba. Úgyhogy nem akart bemenni Damaszkus városába. Úgyhogy itt lehet látni, még egy pillanatra visszalapozok, zöld pöttyöket, azokat felismerik itt a képeken, elég sok zöld pötty van. Ugye, ezek minaretek. Ugye, mecsetek, minaretek, ezek a zöld pöttyek, de rengeteg van Damaszkuszban. Lehet látni, hogy ez a mecsetek városa Damaszkusz. Több száz ilyen mecset van, minaret van. Ez pedig a legfőbb minaret, a mecset, és az egyik legnagyobb is a világon. Damaszkusz a kelet gyöngyszeme, így is tartják nyilván, hogy miért, azt majd mindjárt látni fogják. Ugye itt a mecsetnek az udvarára, hogy ellátogatunk, lehet látni a gyönyörű, hatalmas teret, és az épületet is lehet látni, szép iszlám művészeti alkotás. Ha belépünk ide a mecsetbe, akkor hatalmas teret láthatunk. Itt nehezen adja vissza a vetítőgép, az én számítógépemen a kép az jóval jobb minőségű. Ez a világon a legnagyobb terem, amit mecsetben láthatunk, és végig szőnyegek borítják, ezek értékes szőnyegek, ajándékba adták magánemberek a mecsetnek ezeket a szőnyegeket. Itt pedig ugye az imádkozás folyik, a tanítás, a Korán tanítása. Ez nem mindig volt mecset, először ez egy pogány templom volt, később keresztény templom lett, és később évben 7. század után volt az, hogy ezt átvették a muzulmánok, és így azóta ez átalakításra került. A keresztény időszakra vezethető vissza az is, hogy itt van elhelyezve Keresztelő Jánosnak a sírja. Ez Keresztelő János sírja, akit szentként tartanak nyilván még az iszlám hitben is. Itt van az ő temetési helye, az ő teste, itt van elhelyezve. Tudjuk, hogy őt Heródes kivégeztette, és itt került ő nyugovóra. Később, amikor átvették a mohamedánok, akkor megőrizték ezt a kegyhelyet az ő emlékezetére. Nagyon sok minaret van itt Damaszkuszban, és érdekes az, hogy van egy olyan minaret is, amit úgy hívnak, hogy Jézus minaret. Jézus nevéről nevezték el, és van egy iszlám profécia, amit kevesen ismernek a keresztények közül, ami teljesen úgy hangzik, mint egy bibliai profécia. Egybe is cseng azzal. Egy iszlám proféta szerint, ugye, az Umayyad mecset fölé nyúló legszebb minaret tetején jelenik meg majdan az utolsó ítéletkor Jézus a próféta. Tehát az ő prófétájuk szerint is Jézus vissza fog térni az utolsó ítéletkor is. Ők azt mondják, hogy itt fog majd megjelenni. Ugye a helyszín fölött lehet vitatkozni, de a tényt ők is megerősítik, hogy Jézus vissza fog térni. Úgy, ahogyan a Biblia leírja, ahogyan Jézus elment a mennybe, a tanítványok ott álltak, fölfelé néztek, és megjelent két angyal, és azt mondták a tanítványoknak, hogy miért néztek itt állva ugye föl a mennybe. Ahogyan láttátok, hogy ő felment a mennybe, akképpen fogunk majd visszatérni ugye ismét a földre. És Jézus második eljövetele egyik legfontosabb üzenete tulajdonképpen a Bibliának, és az iszlámban is fontos szerepet játszik. Nem tudom, azt tudják, hogy például az adventista egyház miért ezt a nevet választott. Kevesen tudják, az adventista egyház egy protestáns felekezet, tulajdonképpen szinte minden tanításában megegyezik, azokban a pontokban tér el a többi felekezettől, ahol úgy érzik, hogy a Bibliához jobb ragaszkodni, mint a hagyományhoz. Egyik ilyen példa a szombatkérdés, a másik pedig az, hogy hát a Bibliában óriási hangsúlyt kap Jézus visszatérése, és ez pedig idegen szóval, hogy is mondjuk, az advent, ugye Jézus eljövetele, és akkor mivel az adventisták, akik ezt felfedezték, ebben a hitben éltek, ez egy rendkívül optimista hit, nem? Tényleg egy motiváló látás, hogyha Jézus tényleg vissza fog térni, ahogy a Biblia mondja, ez ezt a végső megoldás minden emberi problémára, ezért az egész egyházat elnevezték erről a várakozásról, az adventvárásról, és így jött létre az adventista egyház, aminek a középpontjában, a hitének a középpontjában ez a hit van, Jézus várása van, ami előre tekint és bízik abban, amit itt még az iszlám hitben is megfogalmaznak, hogy ő vissza fog térni, és ő a végső megoldás minden emberi problémára. Szaladin szultán sírjánál vagyunk Damaszkuszban, lehet látni itt a sírboltot, ő egy rendkívül befolyásos, történelmet formáló személy volt, ugye keresztes háborúk kapcsán is hallhattunk róla elég sokat, a büszkesége tulajdonképpen itt a térségnek. Ha elindulunk Damaszkuszba egy sétára, akkor a luxust és a szegénységet egymás mellett látjuk, itt egy Bentley. Nem tudom, mennyi lett az ára egy ilyen Bentleynek, 40-50-60 millió forint körül, de lehet, hogy aztán 100 fölött van. Még nem volt Bentley, nem vettem, úgyhogy nem tudom, mennyibe kerül, és nem is azt a katalógust szoktam nézni, amikor autó után nézek, hanem többnyire használt autókatalógust. Úgyhogy, de itt megvan ez is, a gazdagság, a fényűzés Damaszkuszban, és ott a szegénység is. A kenyerük máshogy néz ki, mint a mi kenyerünk. Aztán, hogy le is itt a kenyérgyárban is voltam, ugye lefényképeztem a kenyérgyárat. Ilyen lepény kenyeret sütnek, ugye, és akkor ez puha kenyér. A kenyérboltban is voltam, nem volt nehéz elmenni oda, ugyanis a kenyérbolt az egész világ. Ami azt jelenti, hogy például, hogyha Damaszkusz belvárosában sétálunk, és képzeljünk egy forgalmas útkeresztelést, olyat, mint itt a büntetős lámpánál van, mint a Veszprémben. Úgy hallottam, hogy van itt, nem, ahol adakozásra kényszerítik az embereket. Ugye? Nem tudom, van-e itt már valaki, aki adakozott? De. Tessék? Át is ment a piroson. Én nem tudom, hogy átmentem, mert azt hallottam, hogy a fényképen nem látszik, hogy piros volt a piros. Úgyhogy nem mindegy, de képzeljünk egy olyan útkeszörést, ahol persze nincsenek olyan lámpák, mindenki úgy megy, ahogyan a dudája hangosan azt engedi, hogy először dudál, és utána beérkezik a kereszteződésbe, és hogy a gyalogosokat ne veszélyeztesse a forgalom, ilyen csőkorlát van a gyalogjárda szélén, végig a kanyarban, a kereszteződésben. És amikor jön a kenyérboltos, akkor kiteregeti a kenyerét a csőkorlátra, végig a korláton, letesz újságpapírt a földre, ráteszi az újságpapírra a kenyeret, és lehet nyugodtan választani. Ugye, magas ólomtartalmú kenyérből. Ez a kenyérbolt, tehát egész más világ, nagyon egyszerű világ tulajdonképpen. De ettől függetlenül a kenyér az finom, mondjuk én nem az utcáról vettem a kenyeret. Úgyhogy itt a kenyér, amit lehet látni, egyébként én jobban szeretem ezt a fajta kenyeret, mint a magyar kenyeret, tehát valahol finom is, meg egészséges is. Úgyhogy Damaszkusz egy sorsfordító város is, ugye olvastuk azt, hogy Pál, az akkori Saulus, Damaszkusz felé tartott, milyen indulat volt benne? Emlékeznek még rá? Milyen indulattól jött? Öldökléstől, ugye, gyűlölettől lihegve jött Damaszkusz városába, és hát valami történt itt Saulussal a városban, vagy város kapujai előtt, hogy közeledett a városhoz, hogy a keresztényeket üldözze. A Biblia feljegyzi, hogy egyszer csak egy hatalmas fényjelenség és hangjelenség megállította őt, és elhangzott egy mennydörgésszerű hang, ami azt kérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Döbbenet szállt rá akkor Saulusra, és hát kérdezett, ki vagy te, Uram? És akkor döbben rá, hogy az a jelenség, aki hozzászólt, az nem más, mint a feltámadott Jézus Krisztus, aki azonosult az őt követőkkel, és itt megszólította Saulus. El tudják képzelni, hogy mit érzett ekkor Saulus, a későbbi Pál apostol? Ő azt gondolta, Jézus meghalt. A keresztények, amikor az ő feltámadásáról beszélnek, akkor hazudnak. Akit csak tudott, börtönbe tett. Ugye? És hogy megy Damaszkuszba, teljesen ebben hitt, elhitte, tudta bizonyítani, meg tudta magyarázni, okos ember volt, de egyébként nem úgy, hogy mindent meg tudunk magyarázni, amit szeretünk hinni. Nem így van. Mindent megmagyarázunk, amit szeretünk elhinni. Ezt tudjuk, hogy a fiam is mindig jön, és ő nagyon szeret horgászni, mindig megmagyarázza, miért kellene egy új horgászbotot venni, egy új orsót venni, egy új valamit. A hölgyek biztos tudnák, amikor a férjük új mobiltelefont akar venni, meg tudja magyarázni. Vagy új számítógépet, a férfiak, amikor a hölgyek új ruhát akarnak venni. De mindig, amit szeretnénk, azt meg tudjuk indokolni. És ő is ezt meg tudta indokolni. És ahogy tart Damaszkusz felé, benne él ebben az ő világában, Jézus halott, keresztények hazudnak, de csak egy jelenség megállítja és megszólítja őt, kicsoda, akiről azt gondolta, hogy halott. Szóval döbbenet szállt rá, és még vissza is kérdezi, hogy ki vagy te? És akkor bemutatkozik neki Jézus. Ez egy döbbenetes élmény lehetett, ez a pálfordulás, amikor megszólítja őt Jézus. Olvassuk el, hogy is örökíti meg az apostolok cselekedetei. Ő pedig megkérdezte, ki vagy Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Akkor felkelt Saul, és indult befelé a városba, megvakult a fényjelenségtől, és az agya valószínű, hogy zakatolt. 3 napon keresztül nem evett, nem ivott, mert nem tudott napirendre térni a dolgok fölött. Elgondolkozom rajta, hogy milyen sok ember így történik majd akkor, ha egyszer tényleg találkozik Istennel, nem? Hány ateista van? Ki úgy éli az életét, hogy Isten nincs, nem létezik. Mint Nietzsche mondta, meghalt az Isten, nem? Isten halott. És mi lesz akkor, hogy egyszer tényleg megjelenik? Ha a Bibliának igaza van, és valóban megjelenik egyszer Isten, hát nagyon sok embernek fog döbbenni, nem? Nagyon sok embernek meglepetésben lesz része. Úgyhogy Pál, ahogy így indult be a városba, ugye, mint egy tudós, aki egy sajátos világban élt, egyszer csak találkozott a valósággal. Ez a valóság, ez igencsak megváltoztatta őt. Maga a feltámadás ténye. Az olyan sorsfordító volt, hogy ő sem tudott elmenni mellette. A feltámadás, Krisztus feltámadása az világformáló hatással bír. Egy másik történet jut erről eszembe, Bukarin, Nikolaj Ivanovics Bukarin, nem tudom, hogy hallották-e az ő nevét, hogy ő a Szovjetunió keletkezésében játszott kulcsszerepet, a kommunizmus indulásakor. Maga Lenin azt mondta róla, hogy az arany ember. Ő volt az egyetlen képzett ember az egész csapatban, aki a kommunizmus alapjait lefektették. Rengeteget publikált, a Pravdának volt a szerkesztője, gazdasági, politikai tanulmányokat írt, amiket a mai napig még elővesznek a szakemberek, ugye még mai napig jelentősége van. Ő ateista volt, Isten tagadó, és egyik kedvenc foglalkozása az volt, hogy vitára hívta az embereket, és érvelt, és bizonyította azt, hogy nincs Isten. És a feljegyzések elmondják, hogy ő egy alkalommal elment Kijevbe, és Kijevben egy rendezvényt hívtak össze. Ő a hatalom embereként ott megjelent, és tartott egy előadást. Az előadásban ízekre szedte szét a keresztény hitet, és igazolta azt, hogy a Biblia az hamis, nincs értelme Istenben hinni. Filozófikusan igazolta azt, hogy Isten nem is létezik, és amikor befejezte az előadását, az a képzett ember, akinek csiszolt gondolkodása volt, tudós ember, akkor kérdezte, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója kérdése. Ki az, aki vitatkozni merne ugye a hatalom emberével, amikor pláne ilyen körülmények között, mint Oroszország akkor volt, 1937-ben, hogy ki az, aki merne vitatkozni vele, és döbben csend uralkodott a nézőtéren. Egyszer csak a hátsó sorban felállt egy úriember, és előrejött. És amikor előrejött, akkor mindenki figyelt, hogy most mit fog tenni. Felment az emelvényre egészen nyugodtan, és hát megállt Bukharin mellett. És ahogy megállt, akkor feljegyzik, hogy szétnézett először balra, jobbra megnézte az embereket. Egyáltalán nem tűnt idegesnek. Egészen nyugodt volt. És a végén csak egy jó hangos szóval egy egyszerű mondatot mondott. Az volt a mondat, amit mondott, hogy Jézus feltámadott. És az ortodoxoknál ez egy köszönési forma, amire válaszolni illik. És az a válasz az úgy hangzik, hogy valóban feltámadott. És akkor az egész tömeg felállt, és amikor ő köszönt, hogy Jézus feltámadott, akkor a tömeg felállt, és Bukharin arcába kiáltott, hogy valóban feltámadott. Az emberek fogták a táskáját és mentek haza. Bukharin meg ott állt, és ezzel nem tudott érvelni. Nem tudott mit tenni, mert a tömeg egyszerűen az arcába kiáltott, hogy Krisztus valóban feltámadott. És ezzel, mintha azt mondták volna az emberek Bukharinnak, hogy a kereszténység az nem filozófia. A kereszténység nem egy elmélet. Nem valami ötlet, amit továbbadnak emberek, hanem a feltámadás valóságára épül. Lehet róla gondolkozni, kétségbe lehet vonni, de Jézus valóban feltámadott. Vége volt a diszkúziónak. Én azt gondolom, hogy sokszor a mai keresztények ott követik el a legnagyobb hibát, hogy filozófiákat gyártanak, sokféléről beszélnek, elmegyünk a templomba, de hiányzik egy élmény. A találkozás az Istennel, nem? Ez az egyszerű személyes találkozás az Istennel, mint ahogy az megtörtént Pállal is, vagy sokan más. Tulajdonképpen ennélkül a személyes találkozás nélkül valahol üres az egész kereszténység is. Bármit teszünk, az valahol üres marad. Azt látjuk, hogy Pál, a tudós, találkozott Jézussal, és ez teljesen megváltoztatta az ő életét. Azt mondta neki Jézus, hogy menj az egyenes utcába, Damaszkuszba, megmondják majd neked, mit kell tenni. Ez az egyenes utca Damaszkuszban, úgyhogy mai napig keresztény zarándokok jönnek ide. Itt volt egy Anániás nevű keresztény, akinek Isten ismét szólt, és azt mondta, hogy menj el és látogass meg Sault, vagy Saulust. De ő nem akart oda menni, mert hát ő hallott róla, hogy kicsoda ez a Saulus. Aztán azért jött ide, hogy bennünket gyilkoljon és fogságba vigyen. És akkor azt mondta neki Jézus, hogy menj hozzá nyugodtan, én már beszéltem vele. Micsoda pálfordulás akkor, hogyha Isten megszólít valakit. Nem kell tőle félni, mert Jézus már beszélt vele. Már megváltozott az ő élete. Csak egy szó, és megváltozik az ő élete. Van olyan ember, aki nagyon sok borsot tör az önök óra alá? Aki nagyon sok problémát okoz? Ha van ilyen, akkor a legjobb megoldás az micsoda? Be kell mutatni őt Jézusnak, nem? Lehet, hogy ő is megváltozik. Azt látjuk, hogy Saulus is megváltozott. Ő elment hozzá, 3 nappal az ő látása, tehát Pál apostolnak az Isten Jézussal való találkozása után megérintette az ő szemét, visszajött a látása, és attól a naptól kezdve Saulus már nem Saulus volt, hanem Pál apostol, és elkezdett prédikálni, és miről prédikált? Nem a Tórát prédikálta, hanem Jézus Krisztus feltámadását. Akárhol volt. Ő másról nem tudott beszélni. Önök szerint miért? Másról sem tudott beszélni, csak Jézus feltámadásáról. Hát miért? Ha önök találkoznának úgy Jézussal, mint ő, tudnának másról beszélni? Ha találkoznak olyan keresztény, aki szívesen beszél a hitéről, akkor most már megértik, hogy miért teszi, nem? Az az ember tényleg találkozott Istennel. Akire olyan hatással van Isten, az nem tud más tenni, az róla beszél. Mert nincs fantasztikusabb dolog, mint hogy ez valóban igaz, amit a Biblia mond, hogy Jézus feltámadott és törődik személyesen velem is. Ennél nagyobb dolog nincs az egész világon. Úgyhogy elkezdte prédikálni Pál Jézust, a feltámadottat. Itt egy kis kápolna, ami már az első században is itt állt, úgyhogy nagyon valószínű, hogy Pál itt tartotta az ő első prédikációját, Damaszkusz városában. Ezen a helyszínen annyira jól prédikált, hogy rögtön elkezdték őt üldözni, pár nappal később, akik korábban támogatták őt, azok elkezdték őt üldözni, de ő nem foglalkozott az üldözőkkel. Azt olvassuk, hogy amikor üldözték, lezárták a kapukat, és várták, hogyha Pál el akarja hagyni Damaszkusz városát, akkor majd meggyilkolják őt. A tanítványok azonban a kőfalon engedték őt le, itt a városnak a kőfalán, éjjel, és így került a város falain kívülre. Egy kosárban engedték őt le, és így ment tovább, és hát nagyon gazdag életet élt. Itt van egy kis kápolna is a kőfalon Damaszkuszban, és minden egyes kép, jobb oldalt, bal oldalt a kápolnában be is van sorszámozva, egy-egy mozzanatot elevenít fel az ő életéből, jelentős eseményeket, hajótörést, a vipera megmarta, amikor a királyok előtt áll, amikor megkövezték, tehát rengeteg élménye volt ezután Pálnak, nagyon nehéz élete volt, a zsidók gyűlölték őt, és minduntalan meg akarták őt gyilkolni. Volt, hogy őt halálra kövezték, most képzeljék el, amikor gyűlöletből valaki halálra kövezi a másikat, az akkori korban ez egy elfogadott kivégzési módszer volt. Halálra kövezték, elmentek az őt halálra kövezők, akkor felállt, leporolta ruháját, ment tovább, és kiről beszélt ismét? Jézusról, a feltámadottról. És még a feltámadásról még jobban tudott prédikálni, mert előtte mit írt át? Hát halálra kövezték, és nem halt meg. Márpedig a zsidók tudták, hogy kell halálra kövezni valakit. Az nem szokott felállni utána. De ő felállt és ment tovább és prédikált. Nem csoda, hogy nem tudott másról beszélni. Ugye az ő hatása a világra az megdöbbentően nagy. Pál életének a szakaszai, az első szakasz Pál a tudós, Gamaliel lábánál, amikor tanul a jódiák, Pál az üldöző, Pál fordulás következett be, ugye a megváltozott élet, utána a felhatalmazott misszionáros, aki bejárta az akkor ismert világot, mindenütt prédikált, majd pedig a mártír, tudjuk, hogy mártír halált halt, Rómában kivégezték Pált. Úgyhogy bestseller író, a legtöbb könyvet a Bibliában ő írta, 14 könyvnek a szerzője az Új Szövetségben, rendkívül termékeny író, senki más nem írt 14 könyvet a Bibliában, egyedül ő. A könyvei sugároznak az optimizmustól, de egy utazó volt, egy világjáró, az első misszió útja volt a legkisebb, tehát látni, hogy utána nagyobb utakra indult, ez a második misszió útja, egészen Korintusig, Béreáig, Filippi városáig, Tesztonikáig hatolt előre. Ez az ő harmadik misszió útja, rendkívül sokat utazott, mindenütt prédikált, és rengeteg mindenhez értett. Itt felsoroltam azt, hogy mi az, amivel ő foglalkozott. Sátorkészítő volt egy szakmája, misszionárus, aki prédikálta az evangéliumot, történész volt, aki jól ismerte a történelmet, tehát fejből idézte az ókori iratokat, filozófus volt, aki filozófusokkal is szót értett, ezért volt, hogy Athénbe is elvitték. Nyelvész volt, legalább 4 nyelven tudott, az akkori Pál, és ezeken a nyelveken ő tudott beszélni is. Gyógyító volt, aki, mint Jézus, ő is gyógyított. Tanácsadó, tehát tanácsolt a gyülekezeteket, embereket, tanítványokat. Vezető volt és egyházalapító. Tulajdonképpen rávezethető vissza az egyháznak a megalakulása. Ő volt az, aki az egyházat, a keresztény egyházat elterjesztette, és azt képviselte. Egy optimista, reményteli életet látunk Pál életében, és szolgálatában. Most megnézzük, hogy mi is volt ennek a titka. Egy pár helyszínre ellátogatunk, ahol ő megfordult, és megnézzük, hogy ott mit tett. Kiválogattam a legérdekesebb helyszíneket. Nem a leletek miatt érdekes, hanem a történelmi események miatt érdekesek ezek a helyszínek. Ez itt Filippi városa, itt is volt Pál, itt prédikált. Azt olvastuk, hogy többször is megfordult itt, és találkozott érdeklődőkkel. Itt az egy hatalmas aréna, ahová szórakozni jártak az emberek az akkori korban. Minden római városban volt egy ilyen központ, akkor is, mint ma, két dolog kellett az embereknek. Mi volt az a kettő? Kenyér és cirkusz. Változott valamit a világ? Valamit, a cirkusz kisebb lett. Bezártuk egy dobozba, kaptunk hozzá egy bütyköt, amit lehet nyomkodni, nem? Beülünk a szobába, és a cirkusz most már mi határozzuk meg, hogy mi a program, ez a televízió, ugye? És legyen mellette kenyér is, amit most már chipsnek nevezünk meg, ki tudja minek, ugye? De a világ ugyanúgy működik most is, mint akkor. Az emberek szeretnek szórakozni, jól élni, és többi az teljesen minden. Azonban itt, amikor megérkezett, akkor ez itt a Stoa, ugye a hely, ahol szoktak vitatkozni, egy keresztény templom. És ahogy megérkezett, akkor hallotta, hogy vannak tanítványok, akik keresik a Istent. Azt olvastuk itt a beszámolóban, szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíboráros is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Érdemes megfigyelni azt, hogy milyen életstílust alakítottak ki Jézusnak a tanítványai, az első követői. Azt látjuk, hogy ugyanazt tették, amit Jézus. Mit tett Jézus? Szombaton elment a zsinagógába, leült a domboldalra, tanította az embereket, tanulmányozták az írásokat. Ugyanazt tették ugye a tanítványok is, Pál apostol is, szombaton kimentek a városkapun kívülre, ahol nyugodt és békés körülmények között tudták ezt tenni, és mit tettek? Imádkoztak és tanulmányozták Jézus tanítását. Ez volt a legfontosabb az ő számukra. Utána azt látjuk, hogy Lídia, ez a bíboráros asszony, amikor felébredt az érdeklődés benne, hitt Jézus Krisztusban, és megkeresztelkedett itt ebben a folyóban, keresztelkedett meg, itt volt egy kis patak, itt volt a keresztség. Miután megkeresztelkedett az ő háza népével, mit látunk? Ugyanúgy követik, amit Jézus tett. Jézus megkeresztelkedett? Igen, hogyan keresztelkedett meg Jézus? Fejére öntöttek vizet? Nem? Alámerítéssel. A Jordánban, ahol sok víz volt. Lídia hol keresztelkedett meg? Ottól sok víz volt, itt a patakban. Ugye, alámerítéssel. Utána meghívta a tanítványokat, azt mondja, hogy jöjjetek az én házamban, ott szálljatok meg, és kérlek bennünket. Ebben is követték Jézus példáját. Akik Jézusban hittek, azok egy közösséget alkottak. Egyfajta nagy család, amiről egy pár szót már beszéltünk, jött létre a hit által. Ez egy helyszín, ahová ma is sokan ellátogatnak, itt keresztségeket is szoktak tartani. Az első tanítványok mintája nyomán, hogy felnőtt keresztséggel itt, akik csatlakozni akarnak a keresztény hithez, azok itt megkeresztelkednek. Ezután Pál, amikor bement a városba, Filippi városába, elkezdett prédikálni. Ennek a következménye azonban egy lázadás volt. Azt olvassuk, hogy a zsidók lázadást szítottak, velük együtt a sokaság is rájuk támadta, az előjárók pedig letépették ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Hát hogy éreznék magukat ilyen helyzetben? Jó az a Jézus, de azért ez már sok, nem? Jól megvernek, a ruhát letépik, börtönbe zárnak, utána azt is olvassuk, ez a börtön Filippi városában, ahová Pált is bezárták, azt olvassuk, hogy az pedig, tehát a börtönőr, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta, nagy botozás után, még mozdulni sem tudjanak. Azt olvassuk azonban, hogy hát Pál és Silás nem keseregtek ott a börtön mélyén, egy érdekes dolgot tettek. Önök mit tennének a börtön mélyén? Jó nagy verés után, éjszaka, aludni biztos nem tudnánk, vagy imádkoznánk, hogy csak innen szabaduljunk ki. Soha többet nem beszélünk, ilyet nem, csak mehessünk haza. Ők azonban nem ezt teszik, hanem imádkoznak, és énekelnek, és magasztalják az Istent. És a többi börtönben raboskodó ember az mit csinált? Azt olvassuk, hogy hallgatták őket. Ez elgondolkoztató. Most engem megvertek volna, bennülnék a börtönbe, vagy egyszerűen rab lennék, és éjszaka valaki elkezdene imádkozni, akkor mi lenne a reakciónk? Nem? Engem ne zavarjon senki, nem? Nem ez lenne a téjfélkor, éjszaka is? Mi az, hogy énekelnek itt? Tehát ez nem magánzárka, nem vagy... De érdekes dolog, a rabok nem tiltakoztak ezzel ellen, hanem hallgatták őket. Hát miért? Szerintem rádöbbentek valamire, hogy ennek a két embernek van valami titka. Ha még itt is egy nagyverés után, kalodába zárva, a legbelső cellában, ha még itt is énekelnek és imádkoznak és vidámak tudnak maradni, akkor ennek a két embernek van valami titka, amit én, nem tudom, önök hogy vannak, de amit én biztos, hogy szeretnék megtudni. Hogy mi ad erőt egy embernek ahhoz, hogy ilyen körülmények között mégis optimista, és vidám, reményteljes tudjon maradni. Nekünk még nem is kell verés hozzá, hogy elcsüggedjünk, nem? Sokkal kevesebbtől is mi már azért a végét járjuk időnként. Van valaki, átérzi ezt velem együtt néha? Sokkal kevesebb is elég. De hogyha kell valakinek egy jó nagy botozás hozzá, hogy kipróbálja, akkor biztos talál rá jelentkezőt, ha más nem a gonosz szomszédot, hogy ebben részesítse. De azt látjuk, hogy Pál és Silás ott ülnek a börtönben és énekelnek, a rabok pedig hallgatják őket. Tehát olyan kisugárzása volt ennek a két embernek, az optimizmusa, a remény és a hit, hogy egyszerűen az emberek, a rabokot döbbente hallgatták őket. És a történetnek még nincs vége, azt olvassuk utána, hogy ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Nem ezért imádkoztunk, nem? Önök mit tennének? Amilyen gyorsan lehet. Futás. Nem? Szégyen a futás, de hasznos. Ugye, és futnánk is kifelé. Hát mit tett Pál és Silás? Ott maradtak. Nincs miért menekülni. Tehát valami volt bennük, amit nem lehetett elvenni. Nem lehetett börtönbe zárni. Valami, ami egyszerűen fantasztikus volt. Ott maradtak a börtönben, és azt olvassuk, nem csak ott maradtak, nem csak ők maradtak ott, hanem minden többi rab is. Vajon miért? Az akkori törvények értelmében, hogyha elszöknek a rabok, akkor a börtönőrnek meg kellett halnia. És az is, itt is megtörtént az, hogy amikor felriadt a börtönőr, elaludt egyébként őrzés közben, felriadt, látta, hogy a börtön az megsérült, a rabok azok elszökhettek, meg sem nézte, hogy megvannak-e a rabok, hanem azt olvassuk, hogy elővette a kardját, hogy öngyilkosságot követel. Ő nem várja meg a kivégzést, az sokkal rosszabb és tovább tart, mint hogy ő maga elintézi azt. Elővette a kardját, és öngyilkosságot akart elkövetni, és belülről Pál kiszól és Silás, hogy ne álts magadnak, itt vagyunk mi is, de mindenki itt van. Ha önök lennének a börtönőr, akkor mire gondolnának? Vagy őrültek? Nem? Vagy valami van itt a dologban, amit mi még nem tudunk. A börtönőr döbbenten látta, hogy nem mentek el, olyan hatással voltak a többi rabra is, hogy azok is ott maradtak, és akkor a börtönőr azt mondta nekik, hogy uraim, örülök annak, hogy itt maradtak, de most jöjjenek el a házamba éjfélkor. Meghívta őket, ugye az ő házába, bekötözte a sebüket, megedette, megitatta őket, leültek és megkérdezte, hát miért tették ezt velem? Ki az, aki gondol egy börtönőre? Ilyen körülmények között. De mégis az ő életét mentették meg. Tudjuk, hogy volt felesége, voltak gyermekei, a családját mentették meg. És hogy hazament, elmondta a családjának, mi történt, mindenki ott ült, az egész rokonsága ott ült. Hallani akarták, hogy mit tud ez a Pál és ez a Silás, ami a mi életünket is így befolyásolta. És akkor Pál miről beszélt? Elmondta Jézus történetét. Aki azért jött a földre, mert szereti az embert, még a börtönőrt is. De nincs kitaszított ember. Nincs olyan, akit nem szeretne. Szereti a börtönőrt is, meghalt és feltámadott, és új életet ad mindenkinek. Ez új élet késztette őket arra, hogy ott maradjanak, hogy még ő is, ez is az ő családja is, mind-mind találkozzanak Jézussal. És azt olvassuk a Bibliában, hogy azon az éjszakán a börtönő és családja is csatlakozott Pálhoz. Lenyűgözte őket, amiket láttak, amit hallottak. És azt mondták, hogy tulajdonképpen itt nem is Pál a rab, hanem mi vagyunk a rabok, mondja a börtönőr. Nincs olyan reménységünk, olyan optimizmusunk, olyan hitünk, mint ennek az emberek. Mi ülünk a börtönben, és ő van szabadon. Hiába volt ő a kalodában, ő volt a szabad ember, nem így van? Akinek van reménysége és hit, a szabad ember, ha bárhol is van. Akinek nincs, hiába szabad, az élet az nem ér semmit sem. Ezt a szabadságot, ezt az örömet, ezt az optimizmust kínálja fel az Isten. És azt látjuk, hogy ezek az emberek, ezek mind-mind csatlakoztak Pálhoz, megkeresztelkedtek őt is, ők is, azt olvassuk, ők is követői akartak lenni Jézusnak. Következő helyszín az Atén városa, Pál itt is prédikált, itt az Areopágusz, amit látunk a képen, kis szállodánk ablakából fényképeztem, fél éjszaka arra vártam, hogy felkapcsolják a lámpát, a kivilágítást, mert ez csak úgy negyed óránként egy pár percre van kivilágítva, és ha nem sikerült a kép elég jól, akkor még nem voltak ilyen digitális kamerák, hogy lehet látni rögtön, hogy mit csinált az ember. Az meg engem nem vigasztalt, hogy otthon megnézem, hogy itt, ott mit csináltam, úgyhogy kiültem, és egy két órán keresztül vártam, beállítottam különféle beállításokkal a fényképezőgépet, úgyhogy, de jók lettek a képek, nem? Úgyhogy megérte. Úgyhogy itt is volt Pál apostol, elkezdett Aténban prédikálni, és leírja itt a Biblia azt, hogy az aténiakat nagyon érdekelték az élet nagy kérdései. Mással sem foglalkoztak, mint különféle újdonságnak az elbeszélésével foglalkoztak. Azokat meghallgatták, keresték az élet nagy kérdéseire a válaszokat. Van most is olyan kérdése az életnek, amire még nem találtunk választ? Tudnak példát mondani rá? Ami még mindig foglalkoztatja az embereket. Tudnak rá példát mondani? Milyen nagy kérdései vannak az életnek? Hogyan keletkezett a világ, és mi? Igen. Nagyon jó. Milyen kérdés lehet még? Miért szenvednek ártatlan emberek? Igen. Meddig lesz élet a Földön? Igen. Mit hoz a jövő? Mi még? Miért élek én? Mi az életem értelme? Van még kérdésük? Nincs? Ennyi csak? Nem? Van több is? Szerintem, ha úgy őszintén elkezdenénk beszélgetni, azért lehetne sorolni. Tessék? Miért kell meghalni? Ez is nagyon fontos. Nem fontos kérdés önöknek? Miért kell meghalni? Kérdezi a legfiatalabb, nem? Úgyhogy nagyon fontos kérdések. Ma is vannak ilyen kérdések, mai tudósok is. Én idézném a legokosabbnak mondott professzort. De Stephen William Hawking, azt mondják, hogy ő ma talán egyik legokosabb professzor. Megjelent egy könyve, az időrövid története, ajánlom mindenkinek elolvasásra. Abban feltesz egy pár kérdést. Még mindig sóvárogva kutatjuk, hogy miért vagyunk itt és honnan jöttünk. Nem igaz? Találgatások vannak. Egyesek az evolúcióban hisznek, de az elmúlt 100 évben az evolúció minduntalan átalakult. Egyetlen tétele nem olyan, mint volt eredetileg, nem? Most akkor mennyire bízhatjuk rá magunkat erre? Ha mindig változik, mindig átalakul, és egyáltalán teljesen bizonytalan. Vagy Isten, tényleg? Hát láttuk az Isten, nem? Az első orosz űrhajósok közül az egyik kint volt a világűrbe, és miután hazatért, azt kérdezték tőle, hogy hát voltál a világűrben, láttad az Istent? Nem tudom, hallották, hogy mit mondott. Fölnéztem, lenéztem, jobbra néztem, balra néztem, előre néztem, hátra néztem, és nem láttam az Istent. Egyik tanárom azt mondta, nyitotta volna ki a szkafandert. Meglátta volna rögtön, hogy hol az Isten. Nem? De itt ez a kérdés, tehát poénkodnak vele ezzel a kérdéssel. Ugye elsütjük egy olyan kérdés, hogyha van mindenható Isten, akkor tud-e akkora követ teremteni, amit maga sem bír el? És akkor így viccelődnek vele emberek, de a kérdést nem tudjuk megválaszolni, honnan származunk. Tudja valaki ezt bizonyítani? Nem. Nem tudja. Mi a lényege a világegyetemnek? Annyira komplex, annyira összetett, annyira bonyolult. Mi ennek a... Miért ilyen bonyolult? Mi a lényege neki? Tehát annyira meg vagyunk kötözve a távolságok miatt, hogy ki sem tudunk mozdulni, még a naprendszerből sem, pedig milyen kicsi a naprendszer a világegyetemhez képest, nem? Tehát 1000 fényév, és még mindig nem értünk a végére. Tehát olyan is, mennyi egy fényév, amennyit a fény megtesz egy év alatt? Ugye 300 000 km/év a fénysebesség? Mennyi? Másodperc. Egy évben hány másodperc? Felszorozzuk, ki sem tudjuk mondani a számot. És mégis az nagyon kevés. Mi végre vagyunk benne? Honnan jött a világegyetem, és honnan jöttünk mi? Miért olyan, amilyen? Teszi fel a kérdést Stephen William Hawking. Nem tudjuk a kérdéseket megválaszolni. Pálnak azonban volt egy válasz ezekre a kérdésekre. Azon keresztül, aki elég kompetens, bölcs ahhoz, hogy ezeket megválaszolja Jézus Krisztustól. A feltámadottől, aki volt a túloldalt, visszajött, aki teremtőként mutatkozott be, és igazolta, hogy valóban van teremtő hatalma, honnan tudhatták, hogy van teremtő hatalma? Annak, aki úgy gyógyít, aki halottat támaszt, annak teremtő hatalma van. Tehát ő valóban tudja, hogy mi is a világegyetem működése. Úgyhogy itt feljött az Areopágra Pál, felhozták őt ide, és elkezdték őt hallgatni. Ugye ezt olvassuk a 17. fejezetben. Itt van egy bronztábla, ezt az eseményt örökíti meg az Areopágon, ha ellátogatnak oda. Bronztáblába be van ott vésve, hogy itt járt maga Pál is, itt tanított, és hát miről beszélt itt maga Pál? Krisztusról és a feltámadásról. Hogyan reagáltak rá az emberek? A többség azt mondta, feltámadás, olyat nem láttunk, nem is hiszük, és ott hagyták Pált. A feltámadás az túl nehéz volt számukra, egyébként most őszintén nekünk nem. A feltámadás nagyon nehéz kérdés, hitkérdés. Ott hagyták sokan, egyesek azonban érdeklődtek, mentek Pál után, elfogadták azt, és Krisztus követői lettek. Következő állomás Róma, ugye ahol Pál többször is megfordult, hát nem épp luxus lakosztályban volt itt Rómában, hanem fogolyként került Rómába. Itt a képen láthatjuk, hogy nézett ki egy római börtön, és hát lehet látni egy rideg, nedves, föld alatti cella volt Pál apostolnak az otthona, és hát Róma börtönéből több levelet is írt, többek között a Filippi levelet. Ha Rómában börtönben lettek volna, akkori tájban, amikor még kivégezték a keresztényeket, és tudják, hogy a következő napokban ítéletet hoznak az önök sorsa fölött, hát mit írnának a barátaiknak? Pesszimisták lennének, vagy optimisták? Vidám levelet írnának, vagy szomorú levelet? Ki az, aki szomorú levelet írna? Nem? Ki az, aki vidám levelet írna? Írjátok le, mit írnátok, jó? Tehát Pál apostol megírja a leveleinek a sorát, és hát a levelei az optimizmustól csengenek. Tehát ott van a Filippi 4 rész 4-ben, azt írja, a Róma börtönében írja ezt a levelet, a Filippi levelet, azt írja, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Van egy olyan titka az életnek, amit Pál életében látunk, amit ő felfedezett, hogy még a börtönben is tudott mosolyogni előretek. Nem fantasztikus? Akkor mi, akik szabadok vagyunk, mennyivel jobb lenne így élni? Szeretnének így élni? Optimizmussal áthatva, valahol elég erővel rendelkezve, ugye ezt írja Pál apostol, amikor pedig a kivégzése kerül szóba, hát akkor a kivégzésénél is megtalálja a szót, hogy ennek láttán elcsüggethetne, de azt mondja, mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, tegnap már beszéltem erről, meghalás nyereség, mert a következő pillanatban jön a feltámadás a tudatlanság állapotából, ugye, és akkor utána ismét Jézussal találkozik. Amikor élek, Krisztussal élek, amikor meghalok, Krisztusban vagyok, mert Jézus azt mondta, aki én bennem hisz, ha meghal is, él. Ebben itt is nem félt a haláltól sem. Teljesen más így élni, nem? Teljesen más. Volt egy tanárom az egyetemen, aki elmondta, hogy a koncentrációs táborban, a második világháborúban, a barakban hát nagyon nagy nyomorúság volt, ott szenvedtek az emberek, és volt egy életművész ott, egy ember. És az órán elmondta azt, hogy alig kaptak ennivalót, tehát nagyon gyakran szinte semmit. Egyszer egy vacsorára, kényszermunka után hazaértek, egyetlen egy retket kaptak vacsorára. Egy kis retket. Legtöbb ember fogta, bekapta, lenyelte, kész. Ez az ember, az életművész, ez leült, kerizett magának valami asztalt, felvágta 4 darabban retket, lerakta maga elé, hálát adott az égnek a vacsoráért, és mosolyogva egyenként megette a reteknek a 4 darabját. Így is lehet élni egy koncentrációs táborban. Mi a különbség a kettő között? Van reménység, hit, és teljesen máshogy tekint a világra, nem? Egy ilyen ember. És ezt meg lehet tanulni, azt hiszem, tőle is. Mi volt Pál optimizmusának a titka? Ezt ő maga fogalmazza meg. Timóteus 2. levele 1. fejezet 12. versében egyik legszebb, legmotiválóbb arszpoétika, hitvallás, amit valaha feljegyeztek. Egy olyan mondat, ami engem is nagyon motivál sokszor, egyik kedvenc szakaszom a Bibliában, ajánlom önöknek is, érdemes rajta elgondolkozni, azt mondja, az ő élete végén a Timóteushoz írott 2. levél az ő utolsó levele a kivégzés előtt. Ekkor már tudta, hogy meg fog halni. Nem tiltakozik, nem lázad, nem azt kéri, hogy jaj, csak imádkozzatok értem, hogy hát, ha még megváltoztatják a döntést, de megírja az ő hitvallását, amiben a következőt írja, mert tudom, kiben hiszek. És meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Itt 3 dolgot mond Pál az ő hitvallásában, 3 dolgot, ami őt optimistává, vidámmá tette még a börtönben is, még a halál előtt is. Kíváncsiak erre a 3 dologra? Az első az az, azt mondja, tudom, kinek hiszek. Ma az a probléma sok emberrel, hogy olyan bizonytalanok vagyunk az Istenben, nem? Van Isten, vagy nincs Isten? Tényleg törődik velem valaki? Létezik valaki a világegyetemben? Sok ember keresi őt. Hoznám is jött egy ateista, azt mondja, hogy miért jó ide járni a gyülekezetbe? Kérdez, hogy miért jó kereszténynek lenni? És azt mondtam neki, hogy azért jó, mert tudom, hogy van Isten. Találkoztam én is vele, és megváltoztatta az életemet. És Isten nem egy filozófia, hanem valaki, akivel lehet találkozni ma is. Akár a 21. században is. Ezt erősítik meg tudósok is. Sokan azt mondják, hogy a vallás a nép ópiuma, buta embereké. Biztos hallották már. De ha megnézzük, akkor azt lehet látni, a legnagyobb tudósok azok istenhívők voltak. Nagyon sokan közülük. Kant azt mondja, egy filozófus, az értelem jogosan lázadt fel, amikor mindezek létrejöttét a véletlennek tulajdonítjuk. Tehát a világ mindenségről beszél, minden. Ő nem volt egy nagy keresztény, de amikor gondolkozott, egy hatalmas gondolkodó volt, befolyásolta a gondolkodásunkat még a mai napig, mindaz, amit ő alkotott és mondott, de azt mondja, hogy fellázad az értelem, amikor szétnézünk, és azt mondjuk, ezt a véletlen produkálta. Hát ki, hogyha nem a véletlen. Mindazt, amit megnézünk, mutatja, hogy akár egy fűszál, egy virág, mintha valaki tervezte volna, nem? Mintha valaki megalkott, meggondolta volna ezt. Ha tovább megyünk, azt mondja Eddington, aki szintén feltaláló fizikus, a modern fizika szükségszerűen, tehát hogyan? Szükségszerűen Istenhez vezet bennünket, mondja ő. Tehát ha valaki szétnéz a világban, akkor annak valahol szükségszerű, hogy előbb-utóbb Istenre rábukkanjon és lássa azt, hogy ő ott járt. Ha sétálunk a homokos tengerparton, és látjuk, hogy előttünk a homokban lábnyomok vannak, akkor mit gondolunk? Hogy járt valaki ott előttünk, nem? Ha szétnézünk a világegyetemben, és látjuk a gyönyörű alkotásokat, akkor mire gondolhatunk? Előttünk járt ott valaki, aki nem csak lábnyomot hagyott, hanem létrehozott valamit. Ezt mondják ők, tehát a fizikai törvényszerűség. Azt mondják, hogy olyan picin múlik az élet a Földön, ha egy kicsi, a törvény egy picit más lenne. Fizikai törvények. Például a víz az mikor éri el a legnagyobb halmaz állapotát? Nem? Amikor megfagy 0 fokon? Nem, -4 fokon. És 4 fokon? -4. +4? +4. Hogy is van ez? Ha nem így lenne, mi történne? A jég nem úszna a vízen? Nem. Hanem elsüllyedne. Ha a jég tulajdonképpen a megfagyás pillanatában kisebb lenne, mint a víz térfogatilag, akkor lesüllyedne. De a jég térfogata megnövekszik, ezért úszik a vízen. Gondoljuk csak el, hogyha olyan lenne, mint a többi folyadéknál a víz is. Megfagy, 0 fok, -1 fok, összehúzódik, és elmerül. Mikor olvadna fel a tengerfenéken a jég? Soha. Következő télen egy réteg ismét megfagyna, ismét elmerülne. Idő kérdése is, befagyna a tenger. Minden tenger befagyna. Ezen a földön nem lenne élet. És mi múlik az élet? 2-3-4 Celsius fokon. Egy egyszerű törvényen. Ne 0 fokon legyen a legkisebb, +4 fokon. És a jég nem merül el. A jég térfogata megnövekszik, ezért úszik a jég a vízen. Ha nem úszna a jég a vízen, nem lenne élet a földön. A folyók is befagynának mind. És a nap soha nem tudná felolvasztani az az óriási jégtömeget, ami van a Földön. Rengetegen apró törvényszerűség van, ami lehetővé teszi az életet. Valaki úgy tervezte a Földet, hogy legyen azon élet. Newton a következőt mondja, a világmenesség csodálatos felépítése és harmóniája csak egy mindentudó és mindenható lény terve szerint jöhetett létre. Ez az én végső és legnagyobb felismerésem, mondja Newton. Aki olyan zseni volt, olyan fizikus, olyan matematikus, olvastam róla könyveket, szeretem az élettörténetét, hogy például amikor matematikában a kortudósai egy nagyon nehéz művelettel bajlódtak, egész Európát lázban tartotta, akkor mondták Newtonnak, hogy mind gondolkoznak, akkor azt mondja Newton, hú, ennek a megoldását valahol leírtam, de elhagytam a papírt. Amit az egész világ tudósai kerestek, azt ő éppen elveszítette. Ugye papíron. Egy zseni volt Newton. A legtöbbet mégis a Bibliával foglalkozott és az Istennel. Biblia kommentárokat írt. Dániel könyvét tanulmányozta, mint már egyszer itt mondtam, a sorozat folytán, azért, mert egyszerűen lenyűgözte Istennek a lénye, tulajdonsága, Jézus Krisztus szépsége. Pál azt mondja, tudom, kinek hittem, mert találkozott vele. És nagyon sokan ma is azt mondják, fizikán keresztül, természetben, saját életükben, gondviselésen keresztül, hogy ők is találkoztak az Istennel. Ez a kezdőpontja a kereszténységnek. Nagyon egyszerű találkozni az Istennel, én úgy találkoztam vele, és kerestem, szüleim keresztények voltak, de én racionalista vagyok. Én szeretek gondolkozni, mindent megkérdőjeleztem. És a végén arra jutottam, hogy nem jutok előre, ha így haladok tovább. Azt mondtam, hogy Isten, mert azt olvasom a Bibliában, és azt hallottam, hogy te egy intelligens, értelmes lény vagy. Én nem tudok oda menni, ahol te vagy. Logikus, hogy neked kell oda jönni, ahol én vagyok. Úgyhogy meghívlak téged, győzd meg engem, hogy te létezel. Gyere oda az én életem, és győzd meg engem valahogyan. Én nem tudok más tenni. Győzd meg engem. És meghívtam Isten, 2 évig vívódtam ezzel a kérdéssel, még amikor gimnazista voltam, akkor kezdtem, és amikor bevonultam katonának, akkor nagyon nehéz volt, még az átkosban volt 87-ben, nagyon nehéz sorunk volt, és eljutottam oda, hogy egyszer letérdeltem, és azt mondtam Istennek, Istenem, ez már elég, ez túl sok. Egymás után próbálták meg az öngyilkosságot a katonák, voltak az ereit vágta fel, voltak egy gyógyszert szedett be, egyszerűen teljesen kikészültek sokan idegileg. És amikor elkezdtem imádkozni, és azt mondtam, Istenem, hogy ez már nem megy tovább. És hogy kértem az Isten segítségedet, csak azt éreztem, hogy fantasztikus békesség száll meg. Olyan nyugalom, hogy felálltam, kimentem. Pár nappal később megszólítanak a tisztek, azt mondják, hogy én más vagyok, mint a többi, hogy miért. És összerezzentem, mert ez rosszat is jelenthet. Kérdeztem, hogy hát mégis mire gondolnak. És azt mondták nekem, hogy azt figyeltük meg, itt mindenki ideges. Mindenki feszült. Te meg mosolyogsz, meg olyan nyugodt vagy, hogy te mit csinálsz. És akkor azt mondtam a tiszteknek, hogy hát én rászoktam az imádságra itt. Én is kikészültem, de elkezdtem imádkozni. És kértem az Istent, hogy segítsen. És rajtam segít. És akkor kérdezték a tisztek, hogy ez hogy működik. A legfelsőbb parancsnokig vittek. Kérdezték, hogy hogy is működik ez? A kommunista hadseregben. Amikor áthelyeztek Mezőtúra, vagyis Mezőtúról Mátyásföldre, a kartalomra rá volt írva, hogy keresztény nagy betűvel. Ugye ez Istenben hisz. Megérkeztem Mátyásföldre, az első behívtak ott is a tisztek, hogy hogy is van ez az Istennel? Mondd csak el, hogy mit is csinálsz, hogy hogyan működik ez. Azt láttam, azok az emberek is keresték az Istent. A pártitkár egy továbbszolgáló főtörzsőrmester volt. Könyvesnek tanult és megbukott a szakmunkás vizsgán. Ő volt a pár, el tudják képzelni a színvonalat. Behívott a könyvtárba és azt mondta, László, én is hiszek az Istenben, de nem mehetek a templomba. Megbocsátja ezt nekem az Isten? Azt mondtam neki, hogy én nem tudok az Isten helyett nyilatkozni, hát kérdezze meg őt. Én nem tudok helyette nyilatkozni. De ha megkérdezi őt, ahogy nekem válaszolt, önnek is válaszol. Arra döbbentem rá, a legnagyobb ateista is valahol keresi az Istent. És Pál azt mondja, nem csak keresni lehet az Istent, hanem meg is lehet találni. Tudom, kinek hittem. A második azt mondja, tudom, hogy van hatalma, a görög szöveg ezt mondja, és ez egy érdekes szót használ, dinamis szó, ez egy görög szó, ezt mindenki ismeri, dinamit ismerős. Itt meggyújtanék egy rúd dinamitot, mit csinálnának? Ki az, aki futna? A többség valószínű. Miért? Ahol a dinamit működik, ott változás lesz. Nem így van? És Pál azt mondja, tudom, hogy van hatalma, és ahol megjelenik az Isten, ott változik, nagyon sok minden megváltozik. És ez valóban így is van. Van hatalma, ezt tudta, jó, megkövezték, elmentek az emberek, és az Isten azt mondta, hogy menj tovább és prédikálj. És mit csinált Pál? Felállt és ment és prédikált. Hajótörést szenvedtek, úgy volt, hogy mindenki el fog veszni. Azt mondja egy angyal Pálnak, hogy mondd meg a többieknek, egy sem fog meghalni, ha rád hallgatnak. Megmondta, és nem halt meg egy ember sem. Több mint 200-an voltak a hajón. Ahol az Isten megjelenik, ott megváltozik az élet. Azért, mert az Istennek van hatalma. Ennek én is örülök, itt el szoktam mondani ezen a ponton, hogy van egy pont az életemben, ahol ezt nagyon megtapasztaltam, és én nagyon hálás vagyok. Kislányunk, amikor megszületett, 6 hónaposan daganatos lett. Megalapították, hogy egy gyorsan növekvő daganat van, sejtburjánzás van. Az arcán egy 2 hét leforgással 14 mm-re nőtt ez a daganat, és azt mondták, hogy el kell kezdeni a kezelést. 20 perces fejcétére írták ki őt, elkezdték vizsgálni, egyes klinikán Budapesten, egy orvosi konzilium jött össze, 3 orvos, osztályos orvos volt, aki vezette, és akkor el tudják képzelni, hogy mi mit éreztünk. Fél éves kislány, 20 perces fejű CT, utána meg ki tudja, hogy mi lesz. Meg szövettani, meg egyebek. Csak elkezdtünk imádkozni, szóltunk gyülekezetnek, ismerősnek, barátnak, hogy 150, belül 200 ember imádkozott a gyermekért. Azt mondták, hogy pénteken reggel vigyük be 10 órára a gyermeket, és akkor kezdődik az egész folyamat. Péntek reggel felébredtünk, reggel 6-kor a feleségem még meg akarta szoptatni a Zsannát, mert 4 órával a vizsgálatok előtt eltett utoljára. És akkor reggel 6-kor felébred, én az ő kiáltására ébredtem fel. Megsimított a gyermek arcát, ott a daganat volt, és arra kiáltott fel, hogy eltűnt. Akkor felébredtem, én is nézem, teljesen eltűnt. Teljesen sima volt az arca, itt volt neki a szeme alatt. Akkor felhívtuk az orvost, úgy 8:30 körül, hogy most mit tegyünk. Hallottuk a hangján, hogy ezt nem akarja elhinni, mert ilyen nem szokott történni. Vigyük be, majd megnézi, mert egy másik egyes klinikán nincsen CT, másik helyre rendelték ki a Henypálba, hogy ott vizsgálják meg. És akkor mondja, hogy vigyük vissza, majd ő eldönti. Bevittük, ugyanaz az orvosi konzilium jött össze. Előtte 5 nappal ultrahangos felvételt készítettek, lefényképezték, meg volt minden papír, lehet a kezünkbe. És amikor visszavittük, oda jött az orvosi konzilium, elkezdték nézni, nyomkodni, tényleg nincs semmi. Felküldték az ultrahangra, és azt mondták az ultrahangos orvosnak, mindegy, hogy mit lát, fényképezze le. Ott előttünk visszatelefon az ultrahangos orvos, azt mondja, ha nem én fényképeztem volna le 5 nappal ezelőtt, nem hinném el, amit most látok. Nincs mit kinyomtatni. Nyomtalanul eltűnt. Visszamentünk az orvosokhoz, kérdezték, hogy mit csináltak a gyerekkel. Mondtuk, hogy ez semmit. A feleségem annyit mondott, hogy hát imádkoztunk. 3 orvos ott volt zavarban, mai napig megvannak a papírok, elengedték a gyermeket, azt mondják, hogy nincs miért tovább foglalkozni vele. Hazamentünk a gyermekorvoshoz, elmondtuk a történetet, azt mondja, ő nem hisz a csodákban. Mutassuk a gyermeket és a papírokat. Bevittük a papírokat, megnézte az ultrahangos képeket, megnézte az egyes klinikának a jelentését, a zárójelentés, hogy minek mondják ezt. Megnézte az orvosoknak a véleményét, amit írtak róla. Összerakta a papírokat, azt mondja, hát lehet, hogy mégis vannak csodák. Azt mondja Pál apostol, tudom, hogy van hatalma. Istennel más az élet. És a harmadik, amit mond, ugye miután átélte ezt, a harmadik dolog, tudom, hogy megőrzi a nála letett kincsemet. És itt a jövőről beszél. Leteszi az ő kincsét, tudja, hogy meg fog halni, tudja, hogy Isten kezébe teszi az ő életét, és elég hatalmas ahhoz, hogy megőrizze az emberi életet. Ez fantasztikus. Ez a bizalom, ez az optimizmus, ez a reménység. Azért, mert hit abban, hogy Isten elég hatalmas ahhoz, ne csak most segítsen, hanem holnap is. Sokan úgy élnek, mint egy kis impala. Afrikában ez egy ilyen picike állat, antilop. Az impalát, hogyha beteszik az állatkertbe, akkor ez a kis állat egy méteres kerítés mögött szokott lenni. Holott helyből 6 métert ugrik, és akár 2 méter magasra is fel tud helyből ugrani. Mégis elég egy méteres kerítés, hogy az impalát bent tartsák az állatkertben. Azért elég, mert az impalának van egy sajátos tulajdonsága. Ha nem látja, hogy hova érkezik le a lába, akkor sosem ugrik el. Mindig látni akarja, hogy hova esik le. És mivel a fal elég magas ahhoz, hogy a szemét eltakarja, sosem ugrik ki a falon kívülre, azért, mert nem látja, hogy mi van a falon kívül. Sok ember így éli le az életét. Vannak a problémáink, nehézségeink, és ott ez egy fal a szemünk előtt. És úgy élünk, mint egy impala. Nézzük a falat. És a fal egyre nagyobbnak tűnik, egyre erősebbnek, és semmi mással nem foglalkozunk, csak a fallal. Pál apostol itt a börtönben elmondja azt az ő hitvallásában. Tudom, hogy a fal túloldalán is van még valami. Az nem a semmi. Azért, mert Jézus visszatért onnan, ő feltámadott. Én rábízom az én életemet Jézusra, és tudom, hogy benne az biztonságban van. Tudom, hogy vissza tudja adni. Tudom, hogy nála van feltámadás, van élet. Ez volt a titka Pál apostol optimizmusának. Szeretnének így élni? Ilyen optimistán? Ilyen motiváltan? Szeretne valaki így élni? Hogy nézem, hogy ezt kérnék is az Istentől? Hát akkor kérjék. Ha ezt most az Isten szívesen adja, akkor miért várnának holnapig, nem? Érdemes megfogadni, hogy hazamennek, kérjék ezt az Istentől. Én is szeretnék ilyen optimista lenni, ilyen hittelteljes, ilyen bátor, akkor is, hogyha nehézségbe kerülök, mert ez teljesen mássá teszi az emberi életét. Engem egyszer lenyűgöz Pál apostol élete, az, amit én látok az életében, nem tudom, hogy ők hogy gondolkodnak, egy nagyon jó példát ad nekem a hétköznapokban. Amikor nehéz helyzetbe kerülök, akkor gyakran gondolok rá. És arra, hogy így azért más az élet. Így mindig talpra lehet állni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember nem lehet szomorú, ő is volt magányos, de mindig talpra tudott állni. Hát volt valaki, aki őt talpra állította. Én szeretném megköszönni az Istennek, hogy ő ilyen jó, személyesen törődik velünk, és szeretném azt is kérni tőle, hogy adjon önöknek is ilyen optimizmust, ilyen hitet, mint ami Pálé volt. Hajtsuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Istenünk, köszönjük azt, hogy Pál apostol életéből láthatjuk, hogy másként is lehet élni. Nehéz élete volt, üldözték, megkövezték, vipera megmarta, sokat utazott, egyedül volt, küzdött másokért, de mindig talpra tudott állni. Mindig megsegítetted, és azok a sorok, amelyeket leírt a Bibliában, egyszerűen lenyűgözőek, örömtől sugároznak, optimizmustól, bátorságról beszélnek, hitről, szeretetről. Jó lenne nekünk is így élni. Gyakran csak a falat látjuk, mint az impala. Az a kérésem most, hogyha van itt valaki, aki ebben a helyzetben találja magát, segítsed őt, hogy megtapasztalja, hogy milyen az élet veled. Kérlek, hogy adj mindenkinek optimizmust, hitet, reményt. Hogy felfedezze azt, hogy milyen is az élet valójában. Az igazi élet, amit te adsz nekünk. Amen. Következő témakörünk holnap este lesz. Kappadócia, még a föld alatt is Krisztus. Pár szót mondanék erről a témakörről, hívják el az ismerőseiket is, nem fogják megbánni. Hogy holnap este nem azt kérdezzük, hogy ki az, aki most van itt először, hanem ki az, aki hozott valakit. Ezt kérdezzük, van még egy-két hely itt a teremben. Aki hoz valakit, aki a legtöbbet hozza, az kap valami jutalmat tőlem. Még a föld alatt is Krisztus. Hellátogatnak Törökország déli részében. Van ott egy tartomány, amiről a Biblia is beszél, Kappadócia. A keresztények itt éltek, egy jó darabig, nem adták fel a hitüket az üldözés hatására sem, hanem rendkívül kreatív módon. Olyan dolgot hoztak létre, ami egyszerűen lenyűgöző. Hallott már valaki Kappadóciáról? Volt ott valaki? Nem? Egy? Egy valaki? Többség nem is hall, kettő? Többiek nem is hallottak Kappadóciáról? Akkor jöjjenek el. Több ezer ember városokat épített a föld alatt. Csak azért, hogy a hitét fent tudja tartani. Ugye erről lesz most szó. A következő alkalommal holnap este városok a föld alatt, ugye még a föld alatt is Krisztus Kappadóciában. Köszönöm szépen! Ezzel a kérdéskörrel érdemes foglalkozni, mert lehet másként élni. És hogy Istennel valóban találkozni is lehet, talán még egy utolsó történetet, elég sok van nekem, úgy látszik, van biztos tapasztalták. Egy utolsó történetet, hogy egyszer egy temetésre hívtak meg, ismerősöm temetésére, egy 84 éves néni halt meg, aki egész életében úgy élt, hogy nem járt templomba. Születés után megkeresztelték, az volt az utolsó alkalom, hogy ő templomban volt, ugye átélte a világháborúkat, és ő teljesen kiábrándult mindenből. Istenből, mindenből, úgy élte le az egész életét. Halál előtt nem sokkal megbetegedett, magához vette a lánya, aki keresztény gondolkodású, és próbált vele beszélgetni Istenről, imádkozni vele, de mindent elhárított. Azt mondta, hogy nem. Ő így élte le az életét, így akar meghalni. Kérdez engem a lány, egyszer eljött hozzám, hogy hát mit tegyem, hogy az anyukája nyitott legyen, és hát legalább engedje, hogy érte imádkozzon. És azt mondta, hogy én nem tudok mit tenni, kérje a jó Istent, hogy tegyen valamit. Két héttel a halál előtt, amikor egyik este lefeküdt a néni, éjszaka valami történt vele. Mai napig nem tudjuk, hogy mi történt vele. Reggel felébredt, és a lánya látta, hogy valami teljesen más. És kérdezi, hogy mama, hát mi történt? És azt mondja, hogy lányom, ma éjszaka találkoztam az Istennel. Egy ateista mondja ezt, aki előtte még azt is megtagadta, hogy beszéljen az Istenről. Kérdezi, hogy mama, mi történt? És akkor elmondta azt, hogy az történt, lányom, hogy lefeküdtem, elaludtam, ezért csak ott álltam az Isten trónja előtt, azt mondja, valami bírósági tárgyalás volt, ahol az én életem tárgyalták. És ezzel nagyon megijedtem. És mi volt? Semmit nem mondott róla, csak annyit mondott az idős néni. Mosolygott, lányom, nagyon jó az Isten. Utána kérte az imádkozást, olvasta a Bibliát, két hét múlva úgy halt meg, mint egy keresztény. Azt mondta, nagyon jó az Isten. Aki eddig ezt megtapasztalta, mind azt mondja, kár volt nélküle élni eddig. Hogy javaslom önöknek is, hogy próbálják meg ezt komolyabban venni, ezt a kérdést. Érdemes. Ez nem azt jelenti, hogy most tartozni kell valahova, menni kell misére vagy templom. Nem erről szól. Hanem a személyes kapcsolatról, az Istennel próbálják ki mindenképpen, mert szerintem érdemes.